ezt a Lélek Koffein anyával.
Lélek Koffein Podcast. Egy korty pozitív energia. Power Krisztinával. Üdvözlünk benneteket a Lélek Koffein Podcast legújabb adásában. Két hetente hétfő reggel egy finom kávé mellett jelentkezünk.
A mai adást is nagyon vártam már, hogy publikálhassam. Ortutai Kovács Eszterrel beszélgettem, a Metondom alapítójával. Estivel kiültünk a Városligetbe beszélgetni, és amíg a lányom ugrabugrált a téren, addig mi egy szuper podcast adást vettünk fel. Eszter küldetése szerint a Method Moon azért jött létre, mert biztosan tudjuk, hogy a megfelelő eszközökkel és támogatással fenntarthatóan fejlődhetünk, miközben egészségesebbé válik a testünk, nő a teljesítményünk és békét köthetünk az elménkkel. Hihetetlen jó hangulatba volt az egész délutánunk, reméljük, hogy nektek is tetszeni fog ez az epizód, fogadjátok az adást sok szeretettel!
Ez Anya Podcastja!
Na, úgyhogy el is kezdhetjük.
Izgulsz? Nagyon jó. Egy kicsit. Igen. Pedig közben olyan komfortos vagyok veled itt beszélgetni, úgyhogy tök fura, hogy egyszer izgulok, de egyszer meg azt érzem, hogy ez a legtöbb.
5 perc, az első 5 perc a legnehezebb, ezt tapasztalom. No. Sok szeretettel köszöntöm a Lélek Koffein Podcast hallgatóit. Hát egy nagyon különleges adásban van részem, képzeljétek el, mert hát itt ülünk a nyár közepén, és ti majd valószínűleg csak szeptember elején fogjátok hallani ezt az epizódot. Hát itt vagyok Kovács Eszterrel, a Met on the Moon alapítójával, amúgy jógaoktató, mindfulness tréner, szóval nagyon-nagyon-nagyon szuper hölgyet invitáltam a mai epizódra, és itt vagyunk a Városliget közepén, a játszótér közepén ülünk és beszélgetünk. Szia, Eszti!
Szia! Hát igazából ez egy annyira hozzánk illő helyszín, szerintem az ilyen szokatlanságával, meg játékosságával, úgyhogy nagyon
igen,
köszönöm.
Igen, hát azért elmondom a hallgatóknak, hogy hát valahol itt van a lányom is, és rohangál, és a fél családot elhoztam most azért, hogy bele tudjak beszélgetni, hogy addig ők el vannak, fagyiznak, játszanak, úgyhogy én nagyon-nagyon vártam a mai beszélgetést. Gyorsan elmondom a hallgatóimnak, hogy honnan is ismerlek, hogy hogyan indult el ez az egész kapcsolat. Én voltam egy bő 2-3 héttel ezelőtt egy ilyen hétvégi programodon, ez egy 3 órás ilyen workshop volt, ahol meditáltunk, légző gyakorlatokat tanultunk, jógáztunk, és így hálagyakorlatokat végeztünk, és én nagyon-nagyon imádtam, nagyon szerettem. És ott, ahogy jógáztam, akkor már megfogalmazódott bennem, hogy én nagyon szeretnék veled egy adást fölvenni itt a Lélek Koffein Podcastben, és nagyon örültem, hogy igent mondtál.
Én is nagyon-nagyon megtisztelve éreztem magam, hogy eljöttél, és hogy nekem ez mindig annyira sokat ad, amikor olyan emberek, akik mozognak ebben a világban, tapasztaltak ebben a világban, ebben az öngondoskodásban és önmagad építésében, és ők eljönnek, és akkor tényleg a workshop után is azt mondod, hogy akarsz velem beszélgetni, ez nekem nagyon
vicces volt, meg el is mesélem még a hallgatóknak, hogy ez is ilyen érdekes volt az Esztivel, hogy mi ugye előtte abszolút nem ismertük egymást, csak az Instagramon keresztül felvettük egymással a kapcsolatot, mondtam, hogy el szeretnék menni egy workshopra, amúgy is most egy új projektben vagyok, ahol keresem ezeket a kis lélekfeltöltő helyeket, személyeket, stb. És mondom, hogy jó, akkor mindenképpen szeretnélek elinvitálni a podcastba. És hát ugye, ahogy beszélgettünk, kiderült, hogy képzeljétek el, hogy ez Eszti abból a munkahelyből jön, amiben én most megyek, úgyhogy egy ilyen üzleti világgal egybekötött kis közös témánk is volt, úgyhogy nagyon-nagyon nevettünk, és ez tényleg teljesen véletlen volt. Na de mindegy, szóval ennyit előjáróban, úgyhogy tényleg nagyon örülök, hogy elfogadtad Eszti a meghívásomat. El kell, hogy mondjam, hogy tudom, hogy a héten kijött a Venus Projekt podcastben a te adásod. És őszinte leszek, én direkt nem hallgattam meg. De
milyen jól te.
Nem akartam, mert lehet, hogy úgy voltam vele, hogy akkor ő befolyásolja az én kérdéseimet.
Pontosan ezért gondolom én is, hogy ez...
Igen, nem is szerettem volna esetleg, tudod, így koppintani. Amúgy a csajokat imádom, szerintem zseniálisan cukik, kedvesek, lesz egy közös projekt is, úgyhogy nagyon örültem annak, hogy ott vagy. És akkor mondtam, hogy na jó, akkor én most ezt még nem hallgatom meg, mert nagyon szeretnék veled egy teljesen más hangulatban beszélgetni, úgyhogy hát most itt vagy, úgyhogy el is kezdenénk. Szóval Eszti, ki ez a Kovács Eszti? Ez lesz az első kérdésem. Mit kell rólad tudnunk?
Azon kívül, hogy a Met on the Moon alapítója vagyok, ami így erősen összefolyik a személyemmel, szerintem nagyon érdekes tudni rólam, hogy tényleg olyan vagyok, mint valószínűleg ti is, tele ellentmondásokkal, de törekvésekkel, hogy jobbá váljak a mindennapjaimban, úgyhogy tényleg az életemben egyszerre van jelen az, hogy függője leszek egy sorozatnak, és napokig minden szabadidőmben azt nézem, aztán pedig napokig a gépem közelébe sem megyek, és csak töltődöm a természetből, és jogázom. És ezeket az ellentmondásokat, meg kilengéseket próbálom magamhoz ölelni, és ezzel együtt mindig távolról is ránézni az utamra, hogy ez az út az mégiscsak előre vezet, és a céljaim irányába, és ezt az önszeretetet és öngondoskodást tanulni és továbbadni.
Annyira érdekes, ahogy mesélsz erről, mert hogy ezt te ezt mióta tanulod? Tehát, hogy ez nálad hogy indult? Kicsit mesélsz nekem erről?
Persze. Nálam ez úgy indult, hogy üzleti területen dolgoztam, és szerettem, szóval ez nem a, nem tudom, karrierváltó rémtörténetek egyike. Én nagyon-nagyon szerettem, kreatív marketing területen dolgoztam, külföldön is, és nagyon beindult a karrierem. Amikor egyszer csak azt éreztem, hogy ahhoz a stresszhez, nyomáshoz, de növekedéshez is, tehát nem feltétlenül negatív dolgokhoz, egyszerűen nincsenek meg az eszközeim, hogy ezt hogyan kezeljem, hogy hogyan menedzseljem a túlórákat, hogy hogyan építsem be a mozgást azokban a napokban, amik nagyon-nagyon hosszúak, hogy hol vannak a határaim, és azokat hogyan húzzam meg. Szóval egyszerűen úgy éreztem, hogy ehhez a hirtelen jövő növekedéshez nekem nincsen meg az az eszköztáram, hogy ezt így normalizáljam, és ezt egészségesen, mentális békében átvészeljem mindenféle sérülés nélkül, és ekkor kezdtem el jogázni, meditálni, mindfulness tanulni, design thinkinget, hogy hogyan gondoljam újra a napjaimat, hogy hogyan szervezzem az életemet, hogy elérjem a céljaimat. Úgyhogy ez egy ilyen öngyógyító, önfejlesztő folyamat
De volt. Akkor, ha jól értem, ezt még a karriered mellett kezdted
Igen,
el, de
abszolút.
Különböző tréningekre, workshopokra, vagy hova jártál?
Igen, pontosan, tréningekre, workshopokra, képzésekre, de aztán nagyon-nagyon mókás részt kérdezed, mert pont tegnap beszélgettem valakivel, és akkor próbáltuk így visszavezetni, hogy ez mennyire egy ilyen meglepő fordulat tőlem, vagy mennyire egy organikusan történő dolog, és arra a konklúzióra jutottunk, hogy én tulajdonképpen gazdaságdiplomáció szakot végeztem, de én már gazdaságdiplomácián is a szakdolgozatomat arról írtam, hogy a mentális jóllét és a anyagi jóllét az hogyan függ össze. Tehát, hogyha mondjuk több pénzed lesz, akkor igazából boldogabb leszel, és mondjuk gazdaságok szintje, hogy a gazdagabb országokban boldogabbak az emberek, mm-hmm. hogyha igen, miért, ha nem, miért. Szóval, hogy ez az egész jóllét meg well-being téma, ez mindig ott bujkált bennem, tehát ugye ez egy ilyen, ha belegondolk igazából, hogy ez egy tök organikus alakulás, hogy eljutottunk a Meton the Moon-ig.
Durva. És most jól vagy?
Jól. Én most nagyon jól vagyok. Mindenféle klisét tudnék mondani arról, amikor megtalálod így a hivatásodat, abból, hogy mennyit töltek ezek a közösségből, ami a Meton the Moon körül épül, és tényleg milyen fantasztikus emberekkel köztük veled is összehoz ez az egész. Úgyhogy én a lehető legjobban vagyok.
Igen, ez amúgy nagyon látszik rajtad, és már a workshopon is nagyon látszódott, meg tudod, mit nagyon szerettem, és ezt a hallgatóknak is mondom most, hogy baromira nem egy ilyen közhelyekkel tűzdelt, túlon túl spirituális, lehívjuk az angyalokat, és stb. Tehát, hogy nem szerettél volna megtéríteni bennünket, hanem tényleg egyfajta olyan gyakorlatot, vagy útmutatót, eszközt, módszertant adtál a kezünkbe, amit nagyon kemény, stresszes, akár munkánk, vagy magánéletünk mellett is örömmel is bármikor hozzá tudunk nyúlni, és tudjuk alkalmazni.
Igen, és hogy egy picit azért ez is a missziója a Meton the Moon-nak, hogy az olyan embereknek, akik úgy érzik, hogy ők nem elég hajlékonyak a jogához, hogy nekik túl nyüzsgőek a gondolataik ahhoz, hogy ők meditációban megüljenek, hogy ők nem lehetnek nagyon jelen az életükben, mert mindig rohanniuk kell valahova, hogy őket is meghívjuk a Meton the Moon-ba, és azt mondjuk, hogy azok az eszközök, amik segíteni tudnának neked, azokhoz te elég jó vagy. Uh-huh. Hogy azért gyere el jógázni, hogy hajlékonyabb legyél, hogy erősebb, hogy kevésbé fájjon a hátad, ne azért, mert már hajlékony vagy és erős. És hogyha nyüzsög az elméd, akkor gyere el, és majd ott lecsendesedik. Hogy ne érezd azt, hogy te nem vagy elég jó a módszerekhez, amik ott lennének, hogy segítsenek neked. Mert sokszor ez a helyzet, hogy az emberek úgy érzik, hogy talán ez segítene, de hát milyen ciki lesz oda menni, meg én még meditálni se tudok, tudod? Tehát, hogy egy ilyen kudarc élmény az öngondoskodás, aminek nem lenne szabad, hogy az legyen.
Most vissza fogok kanyarodni az első kérdésemre. Oké, akkor üzleti világ, nagyon-nagyon stresszeltél, szerettél volna jól lenni, jóga, meditáció. Na, de azért ez nem ilyen egyszerű, gondolom én, legalábbis ha magamból indulok ki, amikor én elkezdtem ezzel foglalkozni, hogy neked volt valamiféle mély pontod, vagy kérlek ne érts félre, de valami tragédia jött a te életedbe, ami miatt te úgy döntöttél, hogy igen, nekem változtatnom kell.
Azt hiszem, hogy nekem tényleg volt egy nagyon erős ilyen rádöbbenés élményem, amikor így a 20-as éveim elején már Londonban dolgoztam, és akkor fejvadászok vittek ki, tehát tényleg nagyon szuperül alakult a karrierem, és tudjátok, ez a nagyon nagy különbség, vagy nagyon nagy kontraszt a közt, hogy egyrésztről mennyire sikeres vagyok, és közben meg éjszaka vitákat nyerek a plafonnal.
Aha, tehát akkor ki tudod mondani, hogy igenis a munkahelyeden, a karriereden te sikeres voltál?
Igen.
Hogy jól is érezted magad,
igen,
ezt?
És hogy én nagyon jól éreztem magam ebben a közegben az összes kihívásával együtt, de hogy tényleg szuper csapatokban dolgoztam, nagyon izgalmas cégeknél. Elképesztően büszke vagyok mai napig rá, amit ott elértem, de mégis volt egy ilyen hatalmas kontraszt, hogy oké, akkor napközben én ez a sikeres ember vagyok, este meg az az ember, aki el se tud aludni.
De a stressztől nem tudtál aludni?
Nem csak a stressz, aztán mindenféle dolog jön a modern élettel, tudod? Egy kis szorongás, hogy fogsz-e tudni teljesíteni, egy kis hátfájás, mert egész nap, nem tudom, rossz pozícióban ültél, egy kis stressz, egy kis... nem nőttél fel még a feladathoz, vagy nem teljesen tudod jól kezelni a feladatot. Szóval persze ez a munka is volt, az is, hogy állandóan új közegekbe kerültem, nagyon sok új emberrel találkoztam. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy talán ez a kontraszt, meg ez a rádöbbenés, hogy úgy éreztem, hogy van egy nagyon-nagyon sikeres ember, és aztán ennek a nagyon-nagyon sikeres embernek van egy ilyen sötét, titkos élete, ahol amúgy ő is szorong, meg ő is fél, meg ő is arra gondol, hogy ezt kellett volna mondanom, nem is az, biztos ti is szoktatok ilyet csinálni, de hogy nagyon sokszor ez volt, hogy éjszaka bámultam a plafont, és akkor ha legközelebb ilyen lesz, akkor majd úgy fogok reagálni.
És akkor mi hozta meg a nagy döntést, hogy akkor igen, én szeretnék egy saját karriert, saját márkát, egy teljesen más profillal.
Azt hiszem, hogy a Covid, szóval ez egy ilyen igazi kis Covid vállalkozás, hogy azelőtt privátban, márkanév nélkül, tudod, szájról szájra terjedve, az egyik cégnél tartottam egy kurzust, onnan elment az ember, behívott a következő cégéhez, de én nem is feltétlenül törekedtem erre. Én nagyon-nagyon élveztem, de egy picit szerintem nagyon sok embernél, aki úgymond a hobbiából, vagy kis szerelem projektjéből csinál aztán pénzkereseti forrást, mert hogy ez nem szégyen, meg ez nem probléma, hogy pénzről is szólnak ezek a vállalkozások, megvan az a félelem, hogy úristen, hogyha ez a pénzről fog szólni, akkor vajon tudom élvezni, vagy akkor ráteszem ezt az anyagi nyomást erre az egészre, és akkor már nem is lesz olyan őszinte, meg nem is lesz olyan igazi, és aztán rájöttem, hogy egyre több megrendelés volt, hogy abszolút nem, hogy igazából a pénz az, amennyire sokszor nehezen meg rossznak tituláljuk, a pénz a Meton de Moon esetében, ami bejött ezekből a kis ad-hoc megrendelésekből, egy eszköz lett arra, hogy én erre több energiát és időt tudjak allokálni. És aztán a Covid-dal nagyon sok cég észbe kapott, hogy húha, most hirtelen hazaküldtük az embereket egyik napra a másikra, mindenkinek ott van abban a lakásban, ami arra lett kitalálva, hogy esténként 3 órát eltöltsön benne a család, de nem arra, hogy reggeltől estig és éjszaka benne legyen a család télen-nyáron összezárva, otthoni iskolával, meg mindennel. Úgyhogy abban a lakásban azok küldtük az embereinket, és semmiféle eszközt nem adtuk nekik ahhoz, hogy hogyan kezeljék ezt fizikailag, mentálisan. Hogy tudod, hogy hirtelen már nem az ergonomikus, szuper székben ültél munkában, hanem a konyhaasztalnál, és aztán elkezd fájni az emberek háta, és elkezdenek szabadságra menni, meg betegszabit kivenni, mert rosszul vannak, meg a mentális terhek, és nagyon sok szuper előremutató cég volt, akik elkezdtek ebben az időszakban megkeresni.
De ez nekem annyira kicsit olyan meseszerűen hallatszik, vagy hangzik, hogy elkezdtek megkeresni. Tehát, hogy érted, hogy mit mondom? Aha. Tehát, hogy vagy egy üzleti világban, egy nagyon népszerű márkánál dolgozol, amúgy így a saját privát szférád, barátaid, esetleg kollégáid tudják, hogy amúgy te ezzel a mentális egészség karbantartásával foglalkozó profilodat is mutatod valahol, valamiként, de azért ezek a nagy cégek hogyan találtak be, amúgy volt mögötte egyfajta önmunkád, marketingelés,
stb. Az elején nem. Az elején egészen őszinte leszek, ez a cipésznek lyukas a cipője esete, hogy én marketing területen dolgoztam 10 plusz évig, és az elején abszolút nem, de én azt gondolom, hogy tényleg ez egy ilyen tudatos elfolytás volt, hogy én úgy voltam vele, hogy mi van, hogyha ez beindul, és akkor tudjátok, az, hogy ebből egy karrier lesz, az így tönkre teszi nekem azt, hogy ez az én kis menedékem, meg az én kis töltekezésem, és hogy ha ez munka lesz, akkor mi van, hogyha már nem lesz töltekezés tovább? Hál' Istennek ez nem igazolódott be. És amikor rájöttem, hogy nem igazolódott be, akkor persze elkezdtem tudatos erőfeszítéseket tenni, ez tavaly ősszel volt, tehát 2020 őszének a végén, amikor tudatosan, mint a Method de Moon alapítója, de ugyanúgy marketing szakemberként is beleálltam abba, hogy oké, hogyha csináljuk, akkor csináljuk komolyan, és akkor legyen weboldal, legyen márka, legyen koncepció, legyen üzleti terv, legyenek célok, építkezzünk ebben tudatosan, kikkel akarunk mi együtt dolgozni.
Nagyon durva.
Ki az, akit közel engedünk ez az egészhez. Szóval egy pont után egyébként persze tudatos építkezés, és most már abszolút ez, de az eleje az nagyon-nagyon organikus volt, és tényleg azt hiszem, hogy egy ilyen belső félelem miatt, hogy féltem, hogy meddig tudok úgy adni ebből, hogy ez nekem is adjon.
És most hol tartasz?
Most ott, hogy abszolút nem félek már ettől, tehát hogy rájöttem, hogy minél többet adok, annál több jön vissza. Tehát, hogy ez egy teljesen alaptalan rossz félelmem volt, és hogy ezt nagyon sok embernek üzenem, hogy igen, sok tudatosságot igényel, hogy a kis szerelemprojektedből a vállalkozásod legyen, vagy a hobbitból a vállalkozásod, de tényleg tudatossággal is, odafigyeléssel is, határok meghúzásával ez az egyik legklasszabb, legüdítőbb dolog lehet, ami történik veled, és hogy nem fogod elveszíteni azt, amiért csinálod azt a hobbit, vagy azt a kis szerelemprojektet. Úgyhogy én most itt tartok ezzel is, hogy nagyon-nagyon sok szeretetet kap a Method on the Moon, és megkeresést, és lehetőséget szuperabbnál szuperabb emberektől, lásd, hol ülünk most, és márkáktól.
Érezhető, nem? Azért a hallgatóknak mondom, hogy mennyire a marketing területén dolgozott az Eszter. Imádom, hogy
ez nekem tényleg annyira megtisztelő, mert tudod, különösen az ilyen projekteknél úgy érzem, hogy amikor te valakit beengedsz a podcastedbe, hogy te azzal igazán nagy bizalmat adsz, és hogy én ezt nem marketing szempontból, hanem én ezt tök őszintén gondolom, hogy én is nagyon átgondolom, hogy milyen márkákkal Abszolút. Dolgozom, és hogy amikor valaki ott van, és megjelenhet egy workshopomon, az oldalaimon, valamihez hozzájárulhat, vagy valakivel leülök beszélgetni, az nálam nem egy ad-hoc dolog, hanem az egy tudatos döntés, hogy én abban az emberben bízom, én ahhoz a márkához a nevemet adom, és hogy én tényleg ezért vagyok a nagyon klassz emberekért hálás, akik ezt a bizalmat megadják nekem, mert hiszem, hogy ők is így gondolkodnak.
Abszolút, amúgy egyetértek, tehát hogy tényleg így van. Jó, értem, most már kezdem így kapizsgálni így ezt a múlt dolgot. Nehéz volt utána azt mondanod a cégnek, ahol dolgoztál, hogy sziasztok, én mentem, és az álmaimat megélem?
Azért volt nehéz talán, mert én tényleg, tehát sok embernek ez azért könnyű, mert hogy mondjuk azt érzik, hogy az nem az ő útjuk, hogy ők abban nem érzik jól magukat, de én jól éreztem magam. Én szerettem
ezeket. Olyan sokszor mondod, hogy
igen,
tényleg.
De hogy tök jó volt. Tehát, hogy tudod, minden kihívásával együtt, de hogy én mai napig is imádom, hogy a marketing a Method on the Moon-on keresztül része a mindennapjaimnak, mert én ott voltam a közösségi média nulladik mérföldkövénél, amikor még nem tudom, ilyenek voltak, hogy lehet, hogy már tavasszal nem lesz ez a közösségi média, ez most egy ilyen, nem tudom, fellelkesedése a világnak, és én ott voltam akkor, amikor még nem tudtuk, hogy ez egy komoly dolog lesz, és aztán meg mennyire komoly dolog lett, meg mennyire nagy dolog marketing szempontból. Szóval én nagyon szerettem, és azért nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy olyan emberek vettek körül, akik 100%-ig támogattak ebben. És amikor nekem nem volt feltétlenül annyi bizalmam magamban, akkor nekik volt bizalmuk helyettem is. És ezek kollégák, családtagok, barátok, tudják, hogy kikről beszélek, de hogy tényleg nagyon-nagyon sok támogatást is a munkahelyeimtől is. Tehát, hogy ott is abszolút azt éreztem, hogy néha nekik több hitük volt bennem, mint nekem magamban.
Segítesz ezt most, hogy telik egy napod? Mert elmeséled, hogy most, hogy így eljöttél már ugye ebből a mókuskerékből, saját álmodat, vállalkozásodat éled, hogy annyira kíváncsi vagyok egy-egy napodra, egy-egy úgynevezett munkanapodra. Mert amit én látok az Instagramon, amit beengedsz magadból, most szebbnél szebb helyeken dolgozol, kinyitod a laptopot, inspirálódsz, keresel esetleg olyan menedékhelyet, ahol ezeket a dolgokat, a kreatív energiáidat elengedheted, de ha hogy amúgy ilyenekre gondolok, hogy a reggeli rutin, napközben, esetleg egy-egy olyan praktikum, eszköz, módszert, amit a hallgatóimnak is adnál, hogyha ha nagyon stresszesek a hétköznapok. Milyen praktikáid vannak?
Nekem talán az egyik legfontosabb bástyája a napjaimnak, az a reggeli rutinom. Tehát a reggeli rutinom az minden körülmények között sérthetetlen, ebben nyugodt kávézás van, hidegvizes arcmosás, meditáció,
Ne menj ennyire bele, mindent részletesen mondják. Mindenre kíváncsi vagyok, és fölírják, hát ha a hallgatóim, mert sok mindenkinek lehet, hogy nagyon sokat adunk.
És hogy egyébként azt el szeretném itt is mondani, hogy az én rutinomnak nem kell a te rutinodnak lennie. Tehát pont ezért is vagyok én, meg egyébként nagyon sok szuper segítő szakember, hogy megtaláld a te rutinodat, és sokan abban a hibába esnek, hogy mondjuk azt gondolják, hogy fú, akkor ha ő így csinálja, akkor ez nekem is jó lesz, és megpróbálják, és nekik nem lesz jó, és akkor azt gondolja, hogy ó, akkor nekem nem való a meditáció, meg nekem nem való a jóga. Annyi útja van, annyi módszer van. Kérlek, ha keresitek ezeket, akkor ne adjátok fel az első kudarc után, mert nekem is van írtó nehéz napom.
Meg amikor... hát neked is gondolom, ezt meg kellett tapasztalnod. Sok-sok-sok-sok mindent kipróbáltál ahhoz, hogy utána azt mondd, hogy igen, nekem ez lesz a reggeli rutinom.
Pontosan, hogy nekem ez lesz a reggeli rutinom, és az én reggeli rutinomban is van rugalmasság. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon fontos. Mindezzel együtt azonban azt el kell mondanom, hogy én azért hiszek nagyon ezekben a rutinokban, mert az életed ezekből a rutinokból épül, és ez egy, nem tudom, klisének hangozhat, de tényleg ez történik, hogy amiket csinálsz nap mint nap, az válik az életeddé. Hogyha nap mint nap csak rohansz, és nincs helyed a saját életedben, ha te nem vagy fenn a saját prioritási listádon, ha azt mondod, hogy neked nincs 30 perced magadra, ami sokkoló, pedig hányszor mondjuk ezt, hogy ma nem volt 30 percem magamra, pedig az én reggeli rutinom, az nagyjából 35 perc.
Igen, azt hittem, hogy több.
Nem, 35 perc, mert ez nagyon fenntartható. Az, hogy mikor kelek, az egyébként változó, 6 és 7 között egyébként, de ez nyilván az én ritmusom, és nekem ez működik, és én tudom, hogy nekem nagyon nagy igényem van arra, hogy nyugiban teljen a reggelem, tehát az ilyen öngondoskodás része a reggeli rutinomnak, az mondjuk 35 perc, és akkor persze reggelizem meg, nem tudom, csinálok mindent, amit ti is csináltok reggelente, de hogy tudod, talán ez az egyik legfontosabb, nem tudom, dolog, amit el kell vinned a Method the Moon-ból, meg az egész mozgalomból, amit csinálunk, hogyha semmi más nem tanulsz tőlem, ha semmelyik technikát nem érzed magadhoz simulónak, de hogyha az öngondoskodás szokását tudod tenni a napjaidban, akkor én már sikerrel jártam. Tehát, hogyha te csak azzal hagyod el az ajtót, hogy innentől én értem, tudom és érzem a hatását annak, hogy napi csak 30 percet önmagamra áldoztam önmagamért, és ez beépül a gondolkodásodba, hogy igen, a napnak legalább 30 perce legyen, amikor én vagyok az első.
Igen, de ez nagyon nehéz. Ezt
írtó nehéz.
Abszolút. Mert hogy például a lélekkoffeinnek is ez az elsődleges küldetése, amikor én megfogalmaztam magamnak a célokat, meg küldetést, tudatot, stb., hogy olyan embereket találjak, akiket tudok közvetíteni, akár a hallgatóimnak, olvasóimnak is. Ugye hát nem véletlenül ülsz itt te is, mert hogy esetleg egy-egy olyan gyakorlatod vagy módszered van, amivel tudunk segíteni. Mondanál még példákat?
Amiket én mindenképpen ajánlok, és ami szerintem nagyon-nagyon sok embernek működik, az azon felül, hogy tényleg vonatkoztassatok el ettől, hogy a meditáció az törökülésben zajlik, és ezek a, tudjátok, mindenféle ilyen stockfotós elképzelések arról, hogy hogy néz ki a júga, meg hogy néz ki a meditáció. Tehát, hogy ezt a kezdők gondolkodását, én ezt így szoktam hívni, hogy ezt a rugalmasságot, meg nyitottságot, ezt tartsátok meg a módszerek keresésében, és tényleg a meditációnak rengeteg ága van, és csak arra kötelezd el magad, hogy egy hétig minden nap kipróbálsz 10 perc alatt más-más meditációkat. Ha az én oldalmon feliratkoztok a hírlevélre, ott például rögtön kaptok egyet, de hogy tényleg menj fel az internetre, nem kell, hogy én legyek a te embered, legyen bárki a te embered, csak szállj időt és energiát erre a kutató munkára, hogy te teszel magadért. Én úgy gondolom, hogy a meditáció egy olyan dolog, ami a modern világban egy elengedhetetlen eszköz arra, hogy le tud csitítani az elmét, ha csak egyszer tapasztaltad meg azt, hogy kapkodsz, hogy, hogy nem élted meg az életedet, hogy úgy reagálsz, ami méltatlan hozzád. Tudod, amikor mondjuk ideges vagy, vagy ilyesmi, és akkor azután azt mondod, hogy úristen, hogy nagyon sajnálom, de mintha nem is én lettem volna, hogy a meditáció és a mindfulness, a tudatos jelenléttel, azok olyan modern emberi gyakorlatok, skillek, tudástárak, amikre tényleg kötelezővé tenném az iskolában.
Nekem nem mond, igen, tehát hogy én is nagyon-nagyon szeretném, hogyha a gyerekeknek már csak az alapokat tudnánk tanítani.
Annyira
tehát, hogy hihetetlen.
Lenne.
De nagyon-nagyon-nagyon nehezen egyszerűen érik be ez a dolog, de nem tudom miért.
Képzeld el, hogy én egyébként látok jó kezdeményezéseket, tehát hogy intézményi szinten igen. is érkeznek megkeresések gyerekekkel kapcsolatban, és azt el kell, hogy mondjam, hogy a gyerekek, mint ebben is, meg sok más dologban, egyszerűen csodálatosak.
Igen,
egészen csodálatosak. És hogy a legnagyobb, nem tudom, mindfulness trénerei a szülőknek. Nagyon sokszor jönnek hozzám szülők ilyen privát programra, és akkor mindig mondom nekik, hogy mindfulness-t azt tényleg nagyon jól lehet a gyerekeiktől tanulni. Az, hogy egy gyereknek van ahhoz kapacitás és türelme, hogy ő nézze, ahogy a labda gurul. Ő nem unja meg. Ő nézi 50 egyszerre, ahogy a labda gurul, ő le fog googolni. Pont az egyik baráti társaságommal utaztunk el nemrégiben, és a másfél éves kisfiúkkal töltöttem sok időt, és ültünk a virágágyás mellett, és egyenként megnéztük igen. a köveket. És hogy tudod, hogy ez egy mindfulness gyakorlatilag, tehát hogy a gyerekekben ez eredendően megvan, csak aztán felgyorsítjuk őket, meg körülöttük a világot, és akkor elfelejtjük ezt az egészet. De tényleg minél hamarabb beépítjük ezeket a dolgokat az életünkbe, annál jobb. Viszont azt el kell, hogy mondjam, hogy annyira boldog vagyok, amikor mondjuk valaki, aki idősebb megkeres. És vannak 70 pluszos emberek, akik bejelentkeznek hozzám, és imádom, hogy valaki úgy gondolja, hogy igen, és ha neki most jött el az idő, akkor ő most elkezd változtatni, hogy ő most meg akarja ismerni magát, hogy ő most meg akarja élni a jelent, mert ő úgy érzi, hogy elrohant mellette az élet, és meg akarja tudni élni azokat a pillanatokat, amiket utólag vett észre, hogy nagyon sok fontos és szép pillanatban nem volt ott is, és nem maradtak vele ezek a pillanatok ezért.
Egyetértek, viszont lenne egy olyan kérdésem, hogy Esti, nem érzed egy picikét most akár ezt az öngondoskodás, önszeretet, mindfulness, meditációs témákat elcsépeltnek a mai világban, pláne a közösségi médiában? Tehát, hogy pont egy másik podcaster barátnőmmel, vagy hát kapcsolatban lévő hölgyel beszélgettem, pontosan erről, hogy már nagyon sok néha, és nem mindenki a leghitelesebb, aki ezt kommunikálja.
Én azt gondolom, hogy ez olyan dolog egy kicsit, ez az egész well-being, mint az étkezés. Tudod, hogy mivel mindenkinek kell lennie, ezért nagyon sokan érzik úgy, hogy hát ha mindenkinek kell lenni, akkor sosem vagyunk elegen, hogy erről beszéljünk. És hogy alapvetően én úgy gondolom, tehát például sokan szoktak kérdezni, hogy én nagyon sokszor az úgynevezett versenytársaimmal leülök kávézni, és tanácsot adok, és beszélgetünk, és hogy úristen, hogy nem félek, hogy akkor majd valaki, nem tudom, ellopja, lenyúlja, átver, akármi is mondtam, hogy igazából, hogyha holnap átnyújtom a marketing tervemet, akkor valószínűleg 2 hét múlva már nem ugyanaz lesz, és ő sosem lesz én. Tehát, hogy ennek nagyon-nagyon erős személyes vonzata is van. Mindezzel együtt azt gondolom, hogy az káros is nyomasztó lehet, hogyha mindenre ráhúzzuk ezt. Mert amikor azt érzed, hogy mindenki öngondoskodik, és akkor tényleg a habos fürdőtől a 2 hetes elvonulásig minden ugyanaz alá, az ernyő alá tartozik, ami valahol igazságos, mert persze van, akinek a habos fürdő az öngondoskodás, van, akinek a 2 hetes elvonulás, de akkor ez nagyon könnyen kontraproduktív lehet, és inkább nyomasztja az embereket, akik megoldást keresnek, mint segíteni.
Abszolút egyetértek, de tényleg visszatérve az előző gondolatmenetedre, hogy ugye maga ez a well-being téma, most hol tartasz így a folyamatban? Milyen vízióid vannak még így a jövőre nézve?
Úristen, egyre több. Az az ijesztő, de biztos, hogy te is így vagy vele, hogy minél többet foglalkozok vele, annál többet ugye tanulok arról, hogy mi működik, meg mi segít legjobban az embereknek.
Vagy hogy mi nem működik.
Vagy mi nem
igen,
működik.
Tehát persze, én például abszolút
meg,
ebben vagyok.
Meg hogy nekem
vagyok.
Mi nem működik, mondjuk így tudod, vállalkozás szinten. Tehát hogy mi az, ami energia negatívvá teszi ezt az egészet. Hol kell bevonni külső segítséget? Uh-huh. Ez tök oké. Hogy vagy azért, mert tényleg energiaszintben engem az a feladat kizsigerel, vagy azért, mert egyszerűen van egy szakember, aki jobban ért hozzá, mint én, és hogy én teljesen rendben vagyok azzal, hogy nem értek mindenhez. Uh-huh. Szóval, hogy igen, tehát nagyon sok ilyen dolog van. Ami most legközelebb jön, és azt már ilyen majdnem biztosra mondom, az két dolog. Az egyik az, hogy lesz Met on the Moon Retreat. Nagyon-nagyon 90%-ra mondanám, szeptember 24-i hétvégén.
Mondjuk el a hallgatóknak, hogy ez konkrétan mit jelent.
Igen, ez egy soulscape lesz, uh-huh. Szóval egy kis elszökés a lelkednek, és ez egy vidéki elvonulás lesz, egy gyönyörű, háborítatlan helyen, ahol egymással, a természettel tudunk kapcsolódni, és emellett, amit a Met on the Moon mindig is képvisel, olyan technikákat és módszereket fognak a résztvevők tanulni, amit aztán ők egyedül is fel tudnak használni. És azt hiszem, hogy én például ebben úgy érzem, egy picit van benne egy ilyen gyógyulófélben lévő maximalista vagyok, de hogy amiben úgy érzem, hogy a Met on the Moon már most nagyon jó, és ami nekem nagyon fontos volt, amikor elkezdtük, hogy ez ne egy olyan kezdeményezés legyen, hogy akkor fizess be még egy hónapra, gyere el még két évig, és hogy persze van, akinek erre van szüksége, akinek a jelenlétem kell, de hogy alapvetően én minden programommal, minden egyes órámmal azt képviselem, hogy te legalább egy dolgot el tudj vinni, amit te aztán önállóan tudsz használni. Ennek nem az a célja, hogy én örökké vissza tudjalak téged hívni, gyere vissza, ha egy következő program érdekes, szeretettel látlak, tényleg imádom az embereket, akik jönnek, de hogy ha neked most annyi fért bele, hogy egyszer eljött egy workshopra, akkor az a cél, hogy te arról a workshopról úgy menj el, hogy 5 olyan dolgot tanultunk mondjuk, amit én önállóan is holnaptól tudok csinálni. És hogy te ne azt érezd, hogy eljöttél, és akkor ez addig volt jó, amíg ott voltál, és akkor azután nem maradt belőle semmi, hanem ezek maradandó dolgok legyenek.
És még víziót.
Igen, és akkor a retreat az egyik. A másik pedig az, hogy a Met on the Moon-nak a legnépszerűbb, legjobban működő technikáit, módszereit a szélesebb körben is elérhetővé tegyük, és ehhez egy fizikai termék is fog kapcsolódni, amiről most még nem beszélek, de ez is ősszel érkezik, úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas dolgok vannak, meg persze mindig vannak nagyon klassz márka együttműködések, de úgy érzem, hogy tényleg sokkal gyorsabban, meg dinamikusabban fejlődik ez az egész, mint ahogyan én azt gondoltam. Úgyhogy tök hálás vagyok mindenkinek, aki így beállt ebbe a közösségbe.
Abszolút, meg azt néztem, hogy nagyon gyorsan fejlődsz.
Igen.
Tehát,
igen.
Hogy ez tudatos, eszti? Ez ugye említetted, hogy ezért stratégia van mögötte, marketing koncepció?
Uh-huh. Stratégia van mögötte, de nyilván ezzel együtt, ahogyan te is mondtad, ez egy nagyon szaturált piac. Jaj, már jön belőlem a marketinges, hogy ilyeneket mondok, hogy ez egy szaturált piac, de én sem tudtam feltétlenül felmérni, hogy oké, mi fog történni, hogyha én ebbe teljes emberként beleállok, hogy oké, akkor ezt csináljuk, és én elérhető vagyok, és mennyire tudjuk megtölteni a naptáramat. Úgyhogy azért azt hozzá kell tennem, hogy engem is meglepetésként ér néha a fejlődése, de abszolút örömteli, és nyilván ez a fejlődés nagyon sok klassz dolgot tesz lehetővé a közösség számára, tehát hogy sokkal több dolgot tudok elérhetővé tenni, mert ahogy mondtam is, nekem annál több időt, energiát, erőforrást tudok visszaforgatni a Met on the Moon-ba, minél gyorsabban nő. Úgyhogy ez egy gyors növekedés, de egy abszolút jó növekedés, és egyébként egy szuper tesztje azoknak a technikáknak, meg módszereknek, amiket a Met on the Moon-on belül oktatok és tanítok, hogy mondjuk hogy húzom meg a határokat. Pont ezt talán Instagramon, már nem is emlékszem, hogy hol írtam erről, de hogy jövő héten megyek szabadságra, és hogy az ilyen kis vállalati működésemnek az egy ilyen bevett, tudattalan rutinja volt, hogy mielőtt elmegyek szabadságra, meg kell húzni a hetet. Ezt biztos ti is használjátok, úristen, hogy ez annyi szinten toxikus ez a magatartás, hogy tudod, hogy bele kell halni még utoljára a munkába, mielőtt elmész, meg le kell dolgozni előre, meg nem akarod a kollégádat rossz helyzetbe hozni, meg minden ilyen, tehát hogy ez egy ilyen sok összetevős képlet, de hogy ez a úgy mész el szabadságra, hogy aztán 3 napig csak azért pihensz, hogy visszahozd magad a nullára, ahonnan egyébként szoktál péntek délután elindulni. És hogy nekem most tökre emlékeztetnem kellett ezen a héten magamat arra, hogy nem fogom ezt csinálni. Tehát mikor múlt héten jelentkeztek be a barátaim, hogy fussunk össze, vagy ilyenek, az első gondolatom az volt, hogy nem merek 6 órát ígérni, mert ki tudja, milyen hét lesz, mert azután Szabira megyek. És azután itt tudatosan beleálltam, hogy nem fogom ezt csinálni, ez egy tök rossz minta, és itt az alkalom felülírni, hogy ráérek 6-tól. Normális munkaidőben fogok dolgozni azért, mert elmegyek szabadságra. Úgyhogy tök jó, mert igazából magamról is mindig tanulok, és magamon is mindig tesztelem ezeket a módszereket.
Vannak mély pontjaid, Eszti?
Inkább azt mondanám, hogy még mindig nagyon erős ez az impostor szindróma, szóval, hogy ez az önmagadba vetett bizonytalanság, vagy tudod, vagy az, hogy úgy érzem, hogy úristen, ez most nagyon jól megy, de mi lesz következő hónapban? Vagy tudod, és hogy ez amúgy nagyon rossz, mert hogy rengeteg megerősítést kapok, mind szakmailag, mind emberileg, és amúgy nagyon sikeres voltam a marketinges karrieremben is, tehát, hogy tök nehéz ezt beazonosítani. A családom is ilyen, nem tudom, rengeteg férfi, de a legfeministább pasik, akiket ismerek, tehát, hogy tudjátok, ilyen giga támogatás van, és hogy mégis van bennem egy ilyen imposztor szindróma, hogy jaj, mi van, hogyha holnap rájönnek, hogy én mégse vagyok olyan ügyes, és akkor ennek az egésznek vége lesz. Úgyhogy inkább ezt mondanám mélypontnak. És hogy ezen nyilván állandóan dolgozni kell. Én azt gondolom, hogy ezen nagyon-nagyon sok vállalkozó nő küzd ezzel az egész impostor szindrómával, meg te vagy az utolsó, aki elhiszed magadról.
Igen. Volt olyan esetleg pillanatod, vagy megnyilvánulásod, amikor találkoztál valakivel, és akkor egy ilyen kisebbségi komplexusod volt esetleg, vagy egy rossz érzés kerített hatalmába, hogy most biztos szeretném ezt csinálni? Tehát nem volt egy ilyen katarzis élményed, hogy hú, nem biztos, hogy jó úton vagyok?
Azt mondanám, hogy sok ilyen katarzis élményem volt, ami elvezetett a Meton de Moon-hoz, és ezek jöttek, mint az ilyen webbing körökből, mint pedig az üzletiből. Tehát a webbing körökből például a Meton de Moon egyik ugye ilyen kezdő gondolata az ez, hogy ezek az emberek, aki péntek este maga akarja inni a 3 pohár borát, meg amúgy eszik még húst, és igen, törekszik rá, hogy kevesebb húst tegyen, de amúgy eszik húst, meg néha kihagyja az edzést, meg néha rákiabál a kedvesére, mert rossz napja volt, és nem tudta visszafogni.
Én akkor ezeket úgy fogalmazném, hogy egy teljesen normális emberek.
Igen, hogy teljesen normális emberek.
Tehát, hogy természetes emberek vagyunk.
Igazi emberek, igen. Tehát, hogy, de pontosan, de hogy azért nagyon sokszor az ilyen well-being világban az van, hogy úgy érzed, hogy na, itt mindenki ilyen talpig tökéletes, igen, és akkor jövök abszolút. Én, és akkor kell nekem ez a kudarc élmény még a nap végén, hogy nem tudom, nehéz volt a munka is, és még egy pofont kapok a meditációtrénertől is.
Tehát. Bizony, és én ez ellen borzasztóan ellene vagyok. Én már tudatosan képzeld el azt a rohadt egy pohár boromat, ki szoktam posztolni.
Nagyon helyett.
Vagy hogy úristen, igen, hát most megettem egy pici húsit.
Hallod? Tehát, hogy én amúgy elején... elmentem a piacra, és igen, 95% zöldség, gyümölcs, nem tudom, babcsira, és... tízdek a tepertük. Nem tudom, mi van az állati zsiradékban, valaki, aki tudja a megfejtést, azt kérem írja
de
meg.
Hogy de hogy ezt ide, hogy azért nem szabad meghasonulni. Igen, tehát, hogy nincs azzal baj, hogy elindulunk egy úton, odafigyelünk, persze mind a kettőnknek a tudatos táplálkozás, az egészség, ezt próbálom én is átadni a kislányomnak, de hogy így könyörgöm, tehát, hogy attól én még nem vagyok rossz ember, mert mondjuk nyáron nagyon szeretek meginni egy jó hideg aperolt, vagy egy jó finom fröccsöt. Tehát,
ugye? Hogy... És hogy, de mégis azt érzed, hát hogy igen. Azért nagyon sok közösségben, akár nyíltan is elmondják, hogy na, hát csak nulla alkoholfogyasztás, meg nem tudom.
Ezzel sincs baj, mert én esküszöm felnézek rájuk.
Én de. Is, de hogy tudod, hogy van egy ilyen... Szóval, hogy én azt éreztem, hogy egy kicsit ezt a tökéletlenséget nem mindig tudja ez az egész wellness közeg magához alálni. Hogy olyan képeket festünk fel, ami már ránézésre is kudarc élményt okoz abszolút, sok embernek, és hogy nem hagyjuk meg nekik azt, hogy mondjuk lépésről lépésre kialakítson jobb szokásokat, lépésről lépésre eljusson egy egészségesebb táplálkozásig. És hogy ezeket az emberségeket...
Mondjuk el most a hallgatóknak, hogy nem baj, ha húst eszik, meg nincsen baj, ha megiszik egy pohár finom alkoholt, vagy koktélt. Tehát, hogy most az van, hogy szerintem annyira átestünk a ló túloldalára. Tehát, hogy én abszolút szeretnék erre reflektálni, amit mondasz, hogy én is ezt érzem, hogy egy ilyen tökéletes burkolt wellness, meg soulmate világ az egész, és akkor abban nem lehet hiba. Mert ha hibázol, akkor már nem vagy az, és akkor
igen, akkor menj a világunkból. És igen. Hogy, tehát, hogy ez volt egyébként, amit a Meton de Moon kapcsán éreztem, amikor mondtad, hogy ilyen megdöbbenés, meg ilyen rossz érzés, hogy az abszolút, amikor én is elmentem olyan elvonulásokra, ahol így azt éreztem, hogy úristen, a második órája vagyok itt, és hogy én ehhez nem vagyok elég jó. Hát pont azért jöttem, hogy jobb legyek, meg jobban legyek, akkor mégis milyen közeg az, ami azt érezteti velem, hogy hogy nem vagyok elég jó. Tehát tudod, hogy ennek nem annak kéne lennie, hogy rosszabbul érzem magam.
De nem is biztos, ugye, hogy a közeg, hanem valahogy maga az ottani helyzet egy tükröt tart, és ugye azzal is magaddal kell, hogy szembenéz.
Igen, jó, azért ugye nekem sokszor volt az, hogy ilyen kimondott dolgok voltak, tehát hogy konkrétan nem tudom, ilyen szemrehányás volt, hogy úristen, te eszel halat, és hogy értem, törekszem a jóra, nem tudom, de hogy tudod, tehát, hogy nem az volt, hogy jaj, én túl tökéletesnek látom őket, hanem konkrétan fel volt hátorgatva az, hogy nem tudom, milyen márkától van a ruhád, mit ettél ma, mi az, hogy elmentél bulizni múlt hétvégén. Tehát tudod, hogy ezek így ki is voltak mondva, hogy ez egy nem kívánt viselkedés, és ezzel a viselkedéssel te egy ilyen nem teljes tagja vagy ennek a közösségnek.
Annyira paradoxon, viszont én ezektől az emberektől pont az ítélkezésmentességet, illetve az elfogadást várnám a legjobban.
De tehát, ugye, hogy biztos, hogy te is tapasztaltál ilyet, amikor persze. Ilyen szemrehányásba végződik az, hogy te próbálsz jobb lenni. Persze. És nyilván ez üzleti világban is van ilyen. Tehát üzleti világban én sokkal inkább azt mondanám, hogy ott az volt a nehéz, hogy én nő voltam, és sokkal fiatalabb, mint azok az emberek, akikkel mondjuk az esetek 80%-ában egy tárgyalóban kellett ülnöm. És vannak ebben ki nem mondott fel, nem ismert előítéletek, vannak ebben tudatos előítéletek, maga a terület is, amin dolgoztam, ugye én főként online marketinggel foglalkoztam, szóval, hogy abban is voltak évek, amíg ez mondjuk átment nagyvállalatoknál, hogy ez jaj, amúgy most behoztunk három ilyen kis cuki fiatal csajt, fiút, nem tudom én, és akkor ők itt majd elfacebookozgatnak, és hogy azután, tudod, ott is volt egy ilyen, a területen, amin dolgoztam, és egy ilyen átalakulás, hogy oké, akkor kezdjetek el minket komolyan venni, mert a látogatók ennyi százaléka jön tőlünk, a vásárlások egyik százaléka, és ezek kimondva vagy kimondatlanul, de ezek határújrahúzások.
Igen, ez egy nagyon jó kis téma, és egy egész adást szentelnék erre a dologra, hogy határok meghúzása. Neked sikerül?
Igen.
Most már?
Nagyon tudatosan van, amikor átlépem a sajátjaimat is, tehát szerintem ennek a munkának sosincs vége, de nekem nagyon-nagyon sokat segített a mindfulness. Ez a tudatosság, meg ez a jelenlét a saját életemben, meg a saját érzéseimben, abban, hogy élek meg dolgokat, abban, hogy aztán időben meghúzzam ezeket a határokat, időben felismerjem őket, és igazából számomra az a jó hír, és a legtöbben ezt csatolják vissza, akikkel dolgozunk ezen a tudatos jelenléten, hogy amikor elkezded meghúzni a határaidat, akkor rájössz, hogy ez nem is olyan borzasztó, hogy az emberek nem feltétlenül akarják ezeket átlépni, hogy nem történik tragédia, amikor nemet mondasz, hogy egy lemondott találkozóval nem ér véget egy barátság, hogy egy szívességtől nem fog rád örökre megharagudni a családot. Tudod, hogy ezek a határok, ezeket sokszor mi húztuk meg hibásan, és újra kell húzni. És persze van olyan, hogy másokkal kell lejátszani, de hogy ez egy folyamatos tanulás, és hogyha bármelyikük úgy érzi, hogy néha botladozik ebben, akkor tényleg gondoljatok vissza arra, hogy én múlt héten még azon stresszeltem, hogy ezen a héten 6-tól merjek-e valakinek találkozót ígérni, mert hát biztos túlóráznom kéne, ha Szabira megyek. Tehát, hogy én is, ez egy folyamatos önreflexió.
Önreflexió, illetve egy olyan fajta tudatosság, éberség, ahogy mondod, a mindfulness, hogy ezt valahol el is kell tudni kezdeni. Te hogyan kezdtél ennek neki?
Én azt hiszem, hogy úgy, hogy amikor elkezdtem még nem is mindfulness-szel, hanem design thinking-et tanulni, amúgy ugye egy ilyen designer szemléletet jelent, az, hogy te egy tervezői szemlélettel tudj nézni akár projektekre, de a saját életedre is, hogy oké, egy változást akarok az életemben, hogyan kezdjünk hozzá? Tehát, hogy tudod, hogy milyen lépések vezetnek el oda, hogyan bontsuk ezt le akciókra, hogyan lehet valóban megismerni magamat, mert például tök sok prekoncepciód van magadról, hogy engem ez meg ez fog boldoggá tenni, amik közül nagyon sok nem úgy van, hogy nekem az nagyon sokat segített, hogy elindultam ezen az önismereti úton, ami aztán elvezetett a design thinkingtől a mindfulnessig, mert a mindfulness pont ebben segít, hogy legyél jelen az életedben, és ne visszareflektálva az én példámra, éjszaka egykor a plafont bámulva próbáld meg így kideríteni, hogy most akkor a délelőtt 10-es meeting hatására nem tudok aludni, az esti dugó hatására, amiben 2 óra volt hazaérni, a hidegen érkezett vacsora hatására, amiről azt vártam, hogy milyen szuper lesz, és a kedvenc helyemről rendeltem. Tehát, hogy most akkor mi bánt igazán, hanem amikor megtörténik egy jó vagy egy rossz esemény, akkor tud megélni, tud azonosítani, hogy mik azok az érzések, amiket kivált belőled. Talán vissza tud egy idő után ahhoz vezetni, hogy ez a frusztráció honnan jön, hogy más volt az elvárásom, hogy fáradt voltam. Tehát, hogy tudod, hogy maga ez a tudatosság, hogy felismered ezeket a dolgokat azért, amik, és nem csak a hozzájuk kapcsolódó érzések hullámaira ülsz fel, és temetnek időnként maga le, már az nagyon sokat segít.
Segítesz nekem egy picit?
Persze.
Képzeld el ezt, és most erre szeretnék rákapcsolódni, és egy saját személyes példámat szeretném felhozni, és még a mai napig még nem érkeztél ide ezen, így rágódtam. Tegnap volt egy találkozóm, teljesen mindegy, hogy miként, hogyan, merre, meg kivel. Egy hölgyel volt, még életünkben nem találkoztunk, de egy ilyen tárgyalási megbeszélésünk volt, és képzeld el, velem még soha nem volt ilyen. Olyan szinten egy kisebbségi komplexusom lett, egy rosszul éreztem magam, befeszültem, effektív mereven, bemerevettem, éreztem, hogy elkezd nagyon verni a szívem. Hiába próbáltam az a Kriszta lenni, aki vagyok, és akibe igazából még egy-egy ilyen emberi kapcsolódásban még nem csalódtam magamban. Olyan rosszul lettem, képzeld el ezt, hogy nem is tudtam úgy feloldódni, nem ment valamiért egyfajta, talán azt tudom neked mondani, hogy irigy lettem, féltékeny lettem, önbizalom hiányom lett, és ezeket én lemerem neked írni, meg el tudom nektek most mondani, és a mai napig rágódom azon, hogy vajon miért, hogy ez hogy jött, és persze ez az önreflexió első pontja, hogy legalább a megfigyeltem magamat, és tudom, és fel tudtam térképezni, hogy milyen negatív érzések társultak. Zárójelben megjegyzem, a hölgy egy szuper cuki, kedves, nyitott, tényleg egy olyan, azt tudom neked mondani, egy makulátlanul tökéletes, és nem ez a művi, meg nem ez a modoros hölgyről beszélünk, hanem nem egy Instagram világból kilépett celebről, hanem egy teljesen természetes, jó női energiákkal megáldott hölgyről beszélünk. És itt most félre ne értsétek, tehát itt nem maga a női szexuális energiák, hanem teljesen az a természetes kapcsolódás valahogy nem tudott létrejönni miattam. És a mai napig nem tudom, hogy mi ennek az oka. És rágódtam éjszaka is ezt, és mondom, jössz, és lehet, hogy ha erre kanyarodik a téma, én ezt most megfogom
veled beszélni. Figyelj, tanítok egy módszert.
Na, erre kíváncsi.
Tök jó. Egyébként ezt sokat alkalmazunk, pont ilyen stressz helyzetekre, leblokkolásra, amikor úgy érzed, hogy tudod, hogy amit te is mondtál, hogy nem. Ez nem én vagyok. Igen, tehát, hogy kérdez az ember, hogy én nem így viselkedek, hogy ez lehet akár a hallgatóknak mondom, hogy olyan helyzet is, amikor mondjuk úgy érzed, hogy te most olyat fogsz mondani, amit aztán megbánsz, vagy pont ilyen, hogy nem önmagad vagy.
Hebegek, habogok, úgy nem tudok kommunikálni. Tehát ez egész szerintem remélem, hogy van olyan hallgatóm, akivel már történt ilyen.
Persze,
is
velem történt. Tehát én hallgatok, és velem már történt.
Ja, jó.
Három részből áll a módszer. Gyakorlatilag úgy fogjuk ezt a tapasztalást bontani, és először azt javaslom neked is, meg mindenki másnak, hogy próbálj meg visszaemlékezni egy ilyen nehéz helyzetre, ami ugye nálad adott, és aztán próbáld majd meg idővel gyakorlatban is alkalmazni. Az első része az, hogy visszaemlékszel erre a helyzetre, és egy kis mindfulness-t viszel bele, tehát megpróbálod felcímkézni, hogy mi volt ez, hogy mit éreztél igazából, hogy ez irisség volt, ez félelem volt, ez kisebbségi komplexus volt. Tehát, hogy egy picit kivonódsz ebből az érzelemből, és azt a részét aktiválod az agyadnak, meg a jelenlétednek, hogy oké, akkor ezt össze kell kapcsolnom egy szóval, vagy egy kifejezéset, tehát jellemeznem kell ezt az egészet, és ez már rögtön kizökkent abból, hogy bevonódj így 100%-osan ebbe a rossz érzésbe, hanem hogy el kell kezdened úgymond gondolkodni. Tehát nem tudsz teljes 100%-ig érezni, hanem gondolkodni kell. Ez az első rész, hogy ezzel a mindfulness-tel próbálj meg felcímkézni ezt az érzést, hogy pontosan mi is ez szavakba önteni.
Ezt most nekem sikerült, elmondtam, ugye? Tehát igen. Akkor tehát, hogy fölhozom ezt a négy olyan címkét, úgy éreztem, hogy kicsit kisebbségi komplexusom van, talán azt tudom neked mondani, hogy irigy vagyok az életére, hogy talán még azt olyan érzés jött fel, hogy úgy igen, tényleg a kisebbség, de ezt már ugye mondtam, hogy valahogy úgy én nem vagyok ilyen, nem vagyok elég jó érzése, illetve talán még azt tudom mondani, hogy egy ilyen önbizalom hiányom volt vele szemben.
Ezek jók? Második lépésünk tök jó. Második lépésünk az, hogy egy picit perspektívát válts, és kilépj abból, hogy ez a rossz érzés megint, hogy te miért érzel ilyet, hogy próbálj meg azt szoktuk mondani, hogy all humanity, tehát hogy az emberisége vagy az emberek tömegével újra kapcsolódni azáltal, hogy megfogalmazod magadnak, hogy ennek a tapasztalásnak melyik az a része, amit egyébként minden ember érez időről időre, hogy mindannyiunknak van olyan ember, akinek aki benyomja ezt a gombot, mindannyian vagyunk néha irigyek egy picit, hogy egy kicsit, tudod, így hátra lépj ettől, hogy úristen, én vagyok ez a furcsa valaki, hanem tényleg találjátok meg azt a kis kapcsolódási pontot, amikor azt mondod, hogy igen, néha mindenki elbizonytalanodik magába, amikor valaki nagyon sikereset lát. Igen. Van ilyen, amit így meg tudsz?
Mind a négy pillére, igen, tulajdonképpen, ha belegondolsz, ez társadalmilag azért egy olyan attitűdöt képvisel,
pláne a magyar társadalom. Mennyivel más ránézni, hogy...
Igen, ezt abszolút érzem, csak úgy valahogy úgy annyira megborított az, hogy én nem szoktam ezt érezni. És képzeld, bocsáss meg, még egy gondolatot engedj meg ehhez, hogy hazamentem, és elmondtam a barátnőmnek, meg a páromnak, és mind a ketten azt mondták, képzeld el, hogy hát, az emberek 80%-a ezt érzi, amikor veled beszélget. Amikor velem, tudod. És akkor egy ilyen hirtelen így pofon is ütött ez a gondolat, hogy
te ezt, nem akarod, hogy ezt érezzék.
Isten ments, hogy ezt érezzék, amikor velem leülnek beszélgetni.
Na de itt jön a harmadik rész, ami nagyon hasznos lesz neked, mert hogy akkor igazából az első kettőt, azt majdnem organikusan többé-kevésbé tudod hozni.
Igen.
A harmadik rész pedig az önegyüttérzés. Az, hogy ne így állj ehhez az egészhez, hogy úristen, milyen vagyok, miért érzem ezt, nem tudom, hanem úgy, hogy hé, ez most előfordulhat velem is egyszer az életben, semmi gond, megyünk tovább, nem bántottam ezt az embert, mint hogyha tudod, mire fókuszálj, ennek az önegyüttérzésnek a lényeg, ezt mindig úgy szoktam megfogalmazni, hogy nagyon keveset foglalkozunk ezzel, mint hogyha a saját barátod lennél. Mit mondanál, ha egy barátnőd mondaná ezt? Azt mondanád neki, hogy figyelj már, mindenkivel előfordul, mégis nem bántottad ezt az embert. Nem hoztad hátrányos helyzetbe azért, mert benned ez a rossz érzés volt. Nem történt semmi tragédia. Ilyenkor beszélj egy picit úgy magadhoz, mint hogy egy baráthoz beszélni. És tényleg ez a három lépés, ez a mindfulness, hogy tudatosítsd, hogy tulajdonképpen mi ez az érzés, ne csak érezd, hanem kimond, felcímkézd. Tudod, objektivizáld az egészet. Az, hogy ez az emberi tapasztalás része, ugye a második lépésünk, hogy ez nem csak te vagy, másoknak is rosszul esik, másoknak is vannak gombjai, amit benyomnak, mások is féltékenyek néha. A harmadik meg az, hogy legyél egy kicsit a saját barátod. Ugye, hogy tudsz együttérző lenni másokkal, legyél együttérző magaddal is.
Igen, amúgy milyen jó, hogy ezt elmondod, annyira megnyugtat, már most jobban vagyok amúgy, hogy ezt így elmondtam.
Ugye, és ez egy tök jó módszer, és tényleg arra is ajánlom, nagyon sok embernek szokott például működni, akik azzal fordulnak hozzám, hogy rengetegféle stresszreakció van, tudjátok, a mindenféle fizikai fájdalomtól kezdve szorongáson át, de ugye sok emberben, és ezt is szeretném normalizálni, hogy az, hogy mondjuk olyan dolgokat mondasz ki, amit nem feltétlenül gondolsz komolyan, és itt nem kell borzasztóan gonosz dolgokra gondolni, hanem csak butaságot mondasz egyszerűen, de persze az is lehet, hogy ingerlékeny vagy. De ez egy stresszreakció, ami tök természetes, mert a stressz gyakorlatilag azt csinálja a tested, de hogy cselekvő készítesz, tehát felkészít téged arra, hogy harcolni kell, vagy futni, vagy valamit, és a legtöbbször hogy ér a stressz helyzet? Úgy, hogy mondjuk ülsz az irodában egy széken, vagy az ebédlőben szembe a kedvesed, és jön egy stressz helyzet, és nem tudsz se futni, se ütni, se semmit, és akkor, ahogy a tested nagyon cselekedni akar, kicsúszik valami a szádon, mert hogy tényleg ez van, tehát így fel vagy spanolva, vagy valaminek most történik kell, mondani kell valamit, dobolni kezdesz a lábaddal, mindenféle ilyen, és tök sok embernek szoktam erre is ezt javasolni, ezt a módszert, hogy oké, mielőtt mondd, adj magadnak egy másik feladatot, ahelyett, hogy reagálni, és legyen az a feladat ez, hogy végigmész ezen a három lépésen. Mindfulness, mi is az, amit érzek? Kapcsolódás az emberiséggel. Hé, mások is érzik ezt. Oké, előfordul, nem csak én vagyok. És a harmadik az, hogy mint egy jó barát, önegyüttérzésre szólj magadhoz két mondatot. És ezután nyisd ki a szádat, és adj magadnak egy másik feladatot ahelyett, hogy rögtön reagálj.
Igen, ez a közléskényszer, ugye?
Igen.
Én ebben régen nagyon jó
voltam. Ez egy stresszreakció egyébként, tehát hogy ez tényleg így előfordul, és ez a módszer például erre is jó, hogy ilyenkor adj egy másik feladatot ennek a felfokozott idegállapotnak, amikor valamit akar csinálni a tested, és legyen az a valami, ez a módszer, és ne az, hogy rögtön beszélsz.
Hú, igen. Azért ez jó nehéz vagyok, de pláne
nehéz
az adott helyzetbe, és ha még nem vagy rutinos és gyakorlott.
Persze, és ezért is mondtam, hogy előbb mindenkinek azt javaslom, hogy előbb úgy kezd el ezt a módszert gyakorolni, hogy így retrospektíven, hogy történt valami stresszes, és utólag gondold végig, hogy tulajdonképpen mi is zaklatott fel ebben. Az, hogy így éreztem magam tőle, vagy az, hogy nem érdemlek ilyen bánásmódot. Bármi is
persze
legyen, az fogalmaz meg, hogy mi zaklatott fel. próbálj meg eltávolodni ettől az én, engem perspektívából, és így visszakapcsolódni, hogy oké, nem csak velem történik ilyen, mások is így érzik, nem tudom, és aztán légy kedves magadhoz, és olyan ritkán vagyunk kedvesek magunkhoz, igen, és ez egy akkora belső erőforrás, hogy te magadhoz is lehetsz kedves, nem kell mindig másokra várnod.
Azért lepődtem meg, mert hogy tulajdonképpen ő nem bántott meg engem, meg nem sértett meg, sőt.
Csak benyomott valami gombot benne.
Igen, de hogy ezt annyira könnyed, kellemes beszélgetés volt amúgy közöttünk, de én végig abban az 50 percben, mint egy ilyen belső harcot vívtam magammal, igen, és tényleg Isten lássa lelkem, ha még valamivel megbántott volna, de hogy abszolút nem. És talán ez a paradoxon ebben, hogy amikor úgy hazamentem, akkor úgy nem nagyon értettem, hogy most miért érzem ezt. És akkor utána megpróbáltam önreflexíven erre ugye reagálni, vagy magamat megfigyeltem, de most ez a gyakorlat ez nagyon sokat segített, úgyhogy köszi, már ezért megértem, hogy eljöttél.
Nagyon örülök.
Remélem, hogy másoknak is tudunk ezzel segíteni.
Igen, ez egy tök szuper gyakorlat, és hogy nagyon sokat, és persze ez nem jelenti, tehát, hogy elhatsz mélyebbre, hogy aztán azt mondod, hogy oké, ezt is ezt éreztem, de akkor menjünk az első mindfulness lépés elé, hogy vajon miért ezt éreztem tőle, vagy mi volt benne a külseje? Az, hogy ő pont valami olyanban sikeres, amiben én nem merek belevágni, vagy amiben igen, én még nem vagyok sikeres. Tudod, hogy akkor persze így hátra léphetsz egyet még, de önmagában, ha csak ezt a három lépést követed is, annyira sokat segíthet abban, hogy önazonosabban reagálj az ilyen helyzetekre, és minden alkalom, amikor ezt végigcsinálod, építi az önismereted.
Hát ez biztos, igen.
Hogy tudod, egy idő után elkezded abszolút látni a mintákat, hogy ez az ember állandóan ezt az érzést hozza elő belőlem. Ez az a pont, ahol a legsérülékenyebb a kis egóm. Tudod, hogy egy idő után látod a mintákat, és tényleg ez a mindfulnessnek az egyik legszebb hatása, hogy a magaddal, meg a másokkal való interakcióid is javulnak, és elkezded megismerni magad, és mögé menni az ilyen 10 éves korod óta magadba táplált előítéleteidről, hogy te ilyen és ilyen vagy, te ezt is ezt szereted, téged ez is ezt tesz boldog, hanem elkezded észrevenni, hogy mik tesznek boldog, és garantálom, hogy fel fogsz fedezni olyan egyszerű, apró dolgokat, amik hozzáférhetőek neked is, és annyit hozzá fog tenni az életedhez ez az önismeret.
Én ezt szeretném megerősíteni, amit mondasz, és látod, hát én már nagyon-nagyon régóta, hosszú éveken keresztül az önismeretemmel foglalkozom, de még mindig feljön egy-egy ilyen helyzet, élethelyzet, szituáció, vagy esetleg gondolat. Úgyhogy ezzel szeretném megnyugtatni azokat a hallgatóinkat is, hogy nem baj, ha néha egy-egy ilyen gondolat feljön, vagy egy ilyen furcsa, frusztráló érzés, mert hogy bármennyien úton járunk az önismeretünkben, ez mindig lehetnek megtorpanások, mélypontok.
Mindig érnek új tapasztalások, szóval azért fontos, hogy ez a munka ez nem ér véget. Tehát tényleg nincs olyan, vagy én biztos, hogy nem leszek az az ember, aki mindig tökéletesen húzza meg a határait, aki tökéletesen tudja, hogy mi fogja boldogát tenni. Én heti szinten meglepem magamat azzal, hogy mi az, aminek borzasztóan tudok örülni, és hogy ez az egészben a varázslat, nem? Tehát, hogy ez az út nem ér véget, és akkor nem az, hogy tudom, hogy mindig le kell autózni a tengerhez, hogy boldog legyek, hanem rá tudok jönni, hogy tudjátok, hogy milyen kis apró badarságok is boldoggá tudnak tenni, mert nyitott elmével, meg nyitott szívvel közelítek meg minden új tapasztalatot.
Szerinted ez létezik, ez a világ, hogy boldogok vagyunk egy-egy ilyen stressz helyzetben, akár egy ilyen nagyon kőkemény munkában, magánéletben, akár egy anyává válásunkban, amikor megszületik a babánk, stb. Tehát most ilyen nagyon egyszerű élethelyzetekre gondolok.
Én úgy gondolom, hogy a boldogság, szóval, hogy a boldogság az egy nagyon-nagyon nehéz, nekem nagyon kedves téma, és a boldogsággal kapcsolatban nulladik dolog, amit leszoktam szögezni, hogy azok a dolgok, amiket egész életünkben traktál belénk a média, sokszor a környezetünk, a társadalom, azok többnyire tudományosan bizonyított módon nem tesznek boldogabbá. Tehát, hogy itt üzenem mindenkinek, hogy a pénz, a tárgyi javak, az előléptetésed sok különböző okból egyébként azt is kimutatták, hogy a házasság is gyakorlatilag 1-2 évig emeli meg a boldogság szintedet, majd visszatérsz arra a szintre, mint a házasság előtt voltál. És ez nem azt jelenti, hogy nem szuper a házasságod, és nem hozhatsz ki belőle többet, csak azt mondom, hogy nincsenek ilyen, tudjátok, ilyen beváltható kártyák, hogy na, megtalálom életem szerelmét, és akkor innentől most már mindig boldog leszek meg. Annyi pénzt fogok keresni, és akkor mindig boldog leszek. Ennek tök sok oka van, és ezért is nagyon fontos, hogy rugalmas és nyitott legyél arra, hogy az új élethelyzetekben, meg az ilyen felfokozott élethelyzetekben megtaláld az új lehetőségeidet a boldogságra. Vannak dolgok, amikről egyébként tudjuk, hogy fokozzák a szubjektív boldogságérzetedet. És ezek persze mind olyan dolgok, amik írtó könnyűnek és banálisnak hangzanak, a hála, a kedvesség, a testmozgás, a lecsendesedés.
Tényleg a meditáció, ezeket,
igen,
a
pontosan, igen, tehát hogy pontosan, anélkül, hogy magam felé hajlanak kezem, de valóban erről van szó, hogy ezek mind tényleg tudományosan kísérletekkel igazoltam, boldogabbá tesznek minket, és hogy ezeket a dolgokat megteheted, és minden ilyen kielezett élethelyzetben, hogyha eléggé figyelsz, akkor vagy megtalálod a helyét ezeknek a dolgoknak, tehát annak, hogy egy nehéz munkanapon mondjuk, ha kedves vagy a kollégáiddal, akkor az hozzá tud-e járulni ahhoz, egyébként hozzá tud, hogy mégis az a borzasztó munkanap valahogy jobb legyen. Tudod, tehát, hogy tényleg ez írtó nagy tudatosságot igényel, és ezzel nem azt akarom mondani, hogy a legborzasztóbb élethelyzetben is lehetsz maximálisan boldog. Ezzel azt akarom mondani, hogy a boldogság az egy folyamatos elköteleződést igényel, és azt, hogy amikor mondjuk babád lesz, vagy nehéz munkád van, akkor ne várd el, hogy azt tegyen boldoggá, ami boldoggá tett ennek a helyzetnek a kialakulása előtt, és ne maradj abban a múltbeli állapotban, hanem próbáld ezt a jelen helyzetet felmérni, és ebben a helyzetben megtalálni az új kis lehetőségeidet a boldogságra.
Ilyen szépen fogalmaz. Ügyes. És te boldog vagy most, Eszti?
Én nagyon.
Igen.
Én nagyon. És hogy ebben sok munkám van, és hogy ezt szeretném, hogy ezt mindannyian tudjátok, hogy ez munka, de jó munka, és hogy ezek a módszerek, amiket például mi is a Met on the Moon-nál közvetítünk, ezek a módszerek egyszerűek, de nem könnyűek. És mikor azt mondom, hogy gyakorold a hálát, legyél kedvesebb, mozgasd a testedet, akkor sokan azt mondják, hogy ez olyan banális, hogy most hogy leszek attól boldogabb, hogy nem tudom, hálanaplót írok, és akkor leírok dolgokat szuper részletesen, amikért hálás vagyok. És hidd el, hogy attól, hogy egyszerű, attól még nem lesz könnyű. És rá fogsz jönni közben, hogy nagyon nehéz kedvesnek lenni egy hosszú napon, nagyon nehéz hálásnak lenni egy megerőltető nap végén, hogy ezek a dolgok egyszerűek, és szerintem ettől is varázslatos, hogy azok a dolgok, amik boldoggá tesznek minket, azok nem ilyen állati komplikáltak, és tudjátok, is órákba telik, mire elmagyarázom valakinek, hanem egyszerűek, de nehezek.
Így van. Óha, sok-sok ember, aki itt van körülöttünk a Városligetbe, tudná, hogy mi most miről beszélgetünk. Remélem azért jó sokan fognak minket meghallgatni. Hát Eszti, lejárt a műsoridőnk. Én nagyon hálás vagyok neked, hogy eljöttél, hogy időt és energiát szántál rám, ránk, a hallgatókra. Úgyhogy én szerintem nagyon-nagyon értékes adás lett.
Nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt lettem. Én nagyon-nagyon jól éreztem magam is, hogy tényleg azt érzem, hogy mellesleg volt a kezemben egy mikrofon, de mi tök jót beszélgettünk a Városligetben, az Árnyékban is, hogy azt hiszem, hogy ez a legjobb dolog, igen, ami bármilyen meghívás után történt velem, hogy egy tök jót beszélgetünk.
Nagyon örülök, Eszti, tényleg, és hát további sok sikert, figyelemmel követlek, meg hát szerintem azért még fogunk együtt dolgozni, de hát erről még nem beszélhetünk, tudod, jön ez a zárójelbe, valami készül, pont. Na mindegy, szóval sok sikert kívánok neked, és még egyszer köszönöm.
Én is ugyanezt neked, jó, és nagyon köszönöm a meghívást.
Én is. Szia!
Köszönjük szépen, hogy minket hallgattatok! Ha tetszett az epizód, a többi részt megtaláljátok a lélekkoffein.hu per podcast oldalán, vagy iratkozzatok fel a Lélekkoffein csatornájára az Apple Podcasten, a Spotify-on, vagy a kedvenc podcast alkalmazásatokban.
Tedd fel kérdéseidet Krisztának! Te kivel készítenél interjút? Kinek az életútja érdekel? Ki a legnagyobb példaképed? Kivel ülnél egy kávézás erejéig? Ki az, akinek számít a véleménye? Írd nekünk a podcast@lélekkoffein.hu-ra, s mi felkeressük és lelkizünk egy picit a kedvenceiddel. Lélekkoffein. Egy korty pozitív energia. Minden nap.
A szenzációs csapatomnak pedig köszönöm szépen, hogy segítettetek a Lélekkoffein podcastet létrehozni. Köszönettel tartozom Ler Gábornak, Runyai Gábornak, File Csabinak és Szabó Bálintnak. Várlak benneteket legközelebb is!